Törökország a témánk tehát, most már második alkalommal, és én folytattam pont onnan, ahonnan a zene előtt abba hagytuk, hogy rendben, a humán tőkébe való befektetés, és tök jó példákat hoztál, teljesen meggyőző is az érvelés, de egyébként Magyarországon is látjuk pontosan, hogy nem ez történik, és én egyértelműen csak arra tudok gondolni, hogy ez egy szándékos politikai akarat, hogy nem így történik. Hát hogy nem így történik, amikor tényleg ott vannak a jó példák, amivel ki lehetne rántani a lecsóból akár Törökországot is, pedig visszautalva a földrengésre, hogy azt hiszem az IMF közreadott egy számítást, hogy 2023-24-ben a GDP 2,5%-ával növeli meg a deficitet, csak a helyreállítás. Tehát már eleve ez egy akkora teher, amit még pluszba el kell viselni az országnak, hogy baromi nehéz lesz leharcolni.
Igen, én sokat gondolkodtam azon, hogy azok az országok, amelyeknek mondjuk van nyersanyaga, ebből jelentős bevételeik vannak, azok miért nem mozdulnak el, ugye itt Oroszországot említeném, ahol a Putyin-Medvegyev páros mindig megígérte, hogy akkor majd diverzifikálnak és túllépnek ezen a gázalapú gazdaságon, vagy Venezuelát, ahol irtózatosan nagy bevételeik voltak szintén olajból, és nem tudtak, nem akartak tovább lépni, és nem tudok másra gondolni, és Törökországnak is meg lett volna a lehetősége ebben az első időszakban, amikor jól ment a gazdaság. Nem tudok másra gondolni, mint hogy az országokat erősen uraló politikai vezetés igazából alternatív iparágokban rivális látna. Tehát, ha csinálsz egy országot, ahol egy jól képzett, középosztályosodó társadalom van, városiasodás, nyugatosodás, az emberek utaznak, kapcsolataik vannak a külvilággal, iparágokban megerősödnek családok, tőkeközpontok jönnek létre, akkor ha te vagy az ország uralkodója, és mondjuk, mint Erdogán, évtizedeken keresztül uralod a politikát, és az egész gondolkodásod arra van kifuttatva, hogy hogyan tudod megőrizni a szuverén pozíciódat a török politika élén, akkor veszélyt látsz abban, hogy mondjuk high-tech iparágok, ugye beszéltünk ebben a műsorban Izraelről, és mondjuk Netanyahu-nak a politikai terveiben nagyon komoly szerepet játszik, hogy az izraeli high-tech szektor azt mondja, hogy bocs, de akkor elmegyünk. Tehát, ha te megcsinálod azt a változtatást, hogy korlátozod az izraeli demokráciát, akkor mi majd holnaptól amerikai cégként folytatjuk, mert bármikor meg tudjuk tenni. Tehát, hogy riválissá válik, politikai tényezővé válik, hogyha vannak olyan tőkeközpontok, amelyek mondjuk ráadásul még egy csomó jól képzett embert is magukba foglalnak. Tehát nem tudok másra gondolni, hogy ha nem vagy, nincs benned az a magabiztosság, mint mondjuk Szingapurban volt Lee Kuan Yew elnök, aki soha nem csinál demokráciát, de azt gondolta, hogy ő mindig az élén lesz ennek a dolognak. Csinálok egy nagyon magas képzettségű országot, de mivel ő maga Angliában járt egyetemre, ha nem tévedek, Cambridge-be vagy Oxfordba, tehát iszonyatosan nagyon jó képzett ember volt. Neki nem volt félelme, hogy nálánál jobban képzett középosztály lesz, mert azt gondolta, hogy mindig az élén lesz ennek a fejlődésnek, és ezért nem félt attól, hogy kifejleszen versenyképes iparágokat. Azért Erdogan nem ez, tehát Erdogan angolul is elég rosszul beszél, ő igazából a török politikában, a török kultúrában érzi jól magát, meg a türk világban. Hogyha Törökország egy ilyen nyitott Európa felé, meg a világ felé nyitott, ahol lennének üzletemberek, üzleti csoportok, erős középosztály, városiasodás sok helyen, akkor ő ebben, és olyan iparágak, amelyek hajtóágazatává válnának egy magas hozzáadott értékű Törökországnak, akkor nem biztos, hogy Erdogánra lenne szükségük. Tehát lehet, hogy ő ezt ösztönösen megérzi, hogy ő addig tud ott maradni, ameddig ez nem történik meg Törökországban.
Na jó, de hát ez rövid távú gondolkodás, tehát hogy most meddig tudna Erdogan egyébként ott maradni? Amiről mi beszélünk, az a humán tőkébe való befektetés, az nem egy 4 éves dolog.
Na jó, de figyelj, gondolj bele abba, hogy Erdogan már a 90-es években képviselő volt, aztán isztambuli polgármester, aztán 2002 óta gyakorlatilag a a felső vezetését adja ennek az országnak, tehát azért ez már hosszú évtizedek, tehát neki egy ilyen politikusnak, aki ilyen hosszú időn keresztül ural egy országot, Észak-Nyugat-Európában 4 éveket, 8 éveket szolgálnak, ugye csomó országban 8 év után már nem is indulhatsz újra. Tehát ha valaki 20 éven keresztül dominál egy országot, akkor az elsődleges ösztöne az lesz, hogy a politikai túlélését kell biztosítani, és ehhez képest másodlagossá válik a gazdasági túlélése, és azok az országok, ahol meglépték ezt a fölívelést a leggazdagabbak közé, azok általában azok, amik nagyon fenyegetve vannak. Tehát egy Szingapúr létében fenyegetve lett volna, hogyha nem válik irtózatosan sikeressé, egy Dél-Korea az észak-koreaiak által, Japán a kínaiak által, meg a szovjetek által, Tajvanról ne is beszéljünk, ugye ott tök nyilvánvaló, tehát egy csomó Izraelről ne beszéljünk, teljesen nyilvánvaló fenyegetés, tehát ha egzisztenciális fenyegetésed van, akkor az ottani politikai elitnek muszáj irtózatosan sikeressé, magas hozzáadott értékűvé tenni egy gazdaságot. Most azért Törökországot ebben az értelemben senki nem fenyegeti. Tehát ez egy akkora ország, hogy olyan nem lesz, hogy mit tudom én, a görögök lerohannak minket, vagy nem tudom, ők szoktak lenni az elsődleges ellenségük, ami a magyaroknak, amit tudom én, a szlovákok, az a nagy rivalizálás a törökök esetében, a görögök, tehát a görögök sokkal kevesebben vannak meg.
Magyaroknak a szlovákok és a románok, úgyhogy vannak még jó kis játékosok, de nagyon jó, amit mondtál, mert a fenyegetettség szerintem az egy kulcs is. Nagyon, én bizonyos szempontból egyetértek azzal az ideológiai magyarázattal, amit most mondtál, a politikai ideológiában. A másik oldalról viszont azt látom, hogy elképesztő kiszolgáltatott helyzetbe került Törökország, mégpedig energiafüggés szempontjából. És ez egyébként párhuzamot van Magyarországgal is, ha már itt tartunk, és érdekes módon pont ugyanott van a jó barát, tehát a kézfogásos fotók Putyin elnök úrral azért nem véletlenek. Annyira jó ugye a kapcsolat, hogy most volt a legutóbbi bejelentés, hogy kötöttek egy megállapodást, mely szerint ugye most az elkövetkezendő 2 vagy 3 évben irgalmatlan mennyiségű kifizetést elhalaszthat Törökország Oroszország felé, tehát a földgázszámlát konkrétan nem kell kifizetnie, és ez ilyen 4 milliárd dollárra rúg össze az összege ennek, szóval azért Putyin is pontosan jól tudja, hogy hova kell pozícionálnia az engedményeket.
Mert amikor elkezdted mondani ezt a mondatot, és azt mondtad, hogy ugyanott van a barátunk, hát én meg voltam győződve róla, hogy Azerbajdzsánra gondolsz, mert hát ugye van még egy tényező, ugye Azerbajdzsán az kulturálisan rendkívül hasonlít Törökországhoz, tehát amennyire tudom, az azeri és a török nyelv egy kis tanulással gyakorlatilag kölcsönösen érthető. Tehát azért nekik ott van ez az azeri kapcsolat is, ami egyébként Magyarországnak is, tehát ugye Orbán Viktor is rendkívül jó kapcsolatokat ápol az azeri vezetéssel, mi is egyébként az azeri földgázra rá vagyunk azért úgy repülve, mint ahogy Erdogánnak is van. Tehát Putyin, igen, bár ugye azért hozzátenném azt, hogy az ukránoknak is adtak el fegyvereket a törökök, tehát azért az opportunizmus megvan, ezeket a Bayraktar drónokat, ezek azért eladták az ukránoknak is. De hát Törökországnak vannak Katarral nagyon jó kapcsolatai, tehát akitől nagyon sok pénzt kapnak, azok érdekes módon, ugye ott meg az a sztori, hogy a szaudiak blokád alá vonják Katart, de a törökök adnak nekik rengeteg kaját, meg török katonák mennek oda, és cserébe a katariak brutál sok pénzt adnak többek között azért, hogy a gazdasági túlélését Erdogánnak biztosítsák. Tehát vannak azért barátai, Xi Jinping-el sincs olyan rosszul, ugye az első részben emlegettük, hogy az ujgurok kérdését nem annyira feszegeti. Tehát azért vannak Orbán Viktorral is jóban van, tehát vannak azért szövetségesei Erdogánnak világszerte.
Persze, vannak szövetségesei, sőt, a NATO tagságot is azért ide tenném, mint egy jelentős és egy fontos tényezőt, de én csak azt a párhuzamot találtam meg, ami lehet, hogy felszínes, de azért ott van, tehát a komoly energiafüggőség, a jelenleg elérhető orosz földgáz és olaj, illetve ugye hát az még Törökország esetében egy érdekes pont, és talán ezzel mehetünk majd tovább a következő blogban, hogy hogy azért ott találtak olyan lelőhelyeket, földgázlelőhelyeket, és aztán olajmezőt is, ami egyébként valamilyen szempontból függetlenítheti. Persze erre rögtön rárepült mindenki.
Igen, igen, de azért ez egy 80 milliós ország, tehát hogy azok a lelőhelyeket azért ugye, tehát Izrael is talált földgázt a földközi tengerbe, de az egy 10 milliós ország, ugyanakkora vagy nagyobb gázmezőkre. Tehát azért azt is vegyük figyelembe, hogy itt azért az ország mérete is számít, meg hát tranzitország, tehát hogy azért a déli áramlat is egy elképesztően fontos dolog, amikor ugye felrobbantották az északi áramlat 1-2-t, akkor hirtelen nagyon megnőtt a déli áramlatnak a fontossága.
Innen folytatjuk tehát Törökország a témánk, és a török gazdaság.